Akkon várába nem volt könnyű bejutni. Mintha a pokol tornáca felé kanyarodna a vándor, oly kietlen sós pusztaság terül el előtte, halott folyók medrei, melyek lebuknak mélyen a tenger színe alá. És sziklák kékesen szikkadtak a napsütéstől, mely leperzselte róluk ezredévekkel ezelőtt már az utolsó fűszálat, mesztelen kőhátukon szomorú, hajlíthatatlan végzet egy cipelnek, melynek nincs eleje sem vége. Mintha ők lennének a példabeszéd bazalt hegyei, melyeket ezredévenként egyszer csőrével megkarmul egy kismadár. S ha a bazalt hegy földen lett már egyenlővé a kismadár csőrétől, mindez csak egy pillanat az örökké valóság kezdetén. A vándor nem gondol az örökké valóságra. Fegyverhordóval s egy málhás összvérrel érkezik, mely mellett benszülött szolga gyalogol. Lovag. Magas és szikár, kendő hull le fejéről arca elé, a gyolcs elfedi vonásait. Messziről a puszta emberének hihetnék, ám fegyverzete menten elárulja a keresztény lovagot. Vas és acél, nehéz kard, hosszú láncsa, pajzs. Így ér Akkon vára alá. A vár felnyúlik az égbe, s nincs pogány, úgy mondják, aki megvehetné. Ma asszony él benne, aki elhalt urának testamentuma szerint örökségül kapta a várat s a birtokot. A jeruzsálemi király 20 esztendős özvegye él itt, e fekete udvartartásban, kis és száműzve ég és föld, sós pusztaságok, izzó tenger, beduinok s lázadó latinok közé. A gályák messze elkerülik a tengerpartot. A tevéket nem hajtják erre, a lovagok más vidéket keresnek vitézkedésre. Az anya királynő nem sokkal múlt el 20 esztendős, ő is Komnenosz lány, a császár kisebbik bátyjának Izsáknak lánya, az ő neve is Teodóra, s ezt a nevet büszkén viselte a trónon, nem vetette le, mint latin herceg kisasszonyok a magukét, amikor átlépik a Hágia Szófia keresztelő medencéjének küszöbét. Így élt Akkonban a kis Teodóra, kisé száműzve, fájdalmasan, unatkozva és egyedül. Fulladozik az izzó kőtömegek között, elszámoltatja a gazdaságok vezetőit, s alszik, sokat alszik, mert mindenki alszik nyáron s melegben, Akkonban. A lovag megáll. Senki sem háborítja, senki sem kérdi jöttének célját. Egyedül van, egyetlen fegyverhordozóval s egy hajcsárral, aki ösztökéli az összvért, melyre rárakta szegényes málháját. A szokás úgy kívánná, hogy a csatlós kürt befújjon, jelet adjon, felvonjanak egy zászlót, mely szabad bemenetet jelent, az Isten hozott látható, barátságos jelét. De itt csak integet a lándzsás fegyverhordozó, mély torok hangját a vártára viszi a szél. Fáradt ört álló int vissza, keze meglendül, szájáról alig ér ide a kurjantás. Gyere fel! Ki félne itt egy embertől Akkonban, s kimozdulna jobban a kelleténél, kiszaladna be a várnagy úrhoz parancsért, vagy fel a palotába, hogy hallják a lankadtan pihenő, félkábultan szendergő királyasszony szavát. Egyetlen lovag, messziről jött, latin lehet, pajzsas láncsája van, egy fegyveres és egy szolgája. Messziről jöhet, talán híreket mond ma Jeruzsálemből, Edesszából vagy Tripolisból, talán messzebbről is, mert mindenfelé járnak frank lovagok. Hispániából s Albionból is jönnek, sokan nyakukon fogadalmas kötéllel azt hiszik, a szent föld még mindig elmos minden vétket, mint egykoron Bujon Gottfried idején. Lehet, csalódott a vándorló lovag, mert nem kérdi senki nevét, sem jövetele célját. Álmos kora délutáni óra ez, mely eltart a pár perce szürkületig, amikor a tűzgolyó szédítő sebességgel belezuhan a kékes semmibe. Baktat felfelé. Poros a köntös, s a ló nehezen mozog. A várnagy most már kitekint, szeme végigszalad a hatalmas testen, mely vértezetében olyan, mint valami óriás csontváz. A szakál szürke, portól vagy ősszálaktól ki tudná. Int. Engedjétek le a kisebbik felvonóhidat. Jöjjön be az úr, s mögötte a szolga, Isten nevében, ahogy kívánja a puszta törvénye Krisztus szava szerint. Mondja nevét, s a várnagy meghajlik. Hiszi, mert szeme ismeri a Komnenoszok arcát. A szakál kemény, merész hegyét, az orr sasmadár csőréhez hasonlatos ívelését, a hatalmas homlokot és a szemet, mely merész tüzével elperzselne mindent, mégis egyszerre könnyes lesz most fáradt a tekintet, mintha megbánná az út végén magát, az utat, visszafordulna, de visszatartja a szégyenkezés. Nevét mondja, csak annyit, Andronikosz, aki valamikor ott élt a Szent Palotában, a világ jobbján, utána a börtönökben élt és megszökött. Vándorolt. Üldözők merészkednek utána, vérdíjban fejére kitűzve. Így vándorol. Nem akar senkire veszélyt hozni, nem akar senkinek terhére lenni. Egy ital vizet s egy éjszakányi pihenőt szeretne. Nem kér többet. Andronikosz, akinek atya bíborban született. Teodóra királyasszony, felneszel. Sokáig tart, míg megérti a grúz szobalány beszédjéből, hogy távoli király érkezett, de egyedül s üldözötten. Lent van, poros, és talán véres is. A nap kiszívta testét, olyan, mint valami óriás kóró, mely ledülhet minden pillanatban. Így mondja kissé laza virágos nyelvén, s Teodóra sokáig azt hiszi, még mindig édes nyári révületeiben él, kissé lázban s kissé delíriumban, ami itt egybeolvad a forróság óráiban. Akkonban él, a sziklavárban uralkodva és száműzve. A nevet hallja, törten idegenül rossz hangsúllyal, s megérti, hogy Andronikosz megérkezett. Látta csodálatos lila köntösében, szabadon s merészen. Kislány volt, tágra merett szemmel nézett le az erkélyről, ahol táncolt a csodálatos bátyja, illegette magát, majd két mázsányi súlyú ezüst kandeláberrel folytatta táncát, mintha szalmaszálakkal birkóznék. S emlékezett sok udvari szóra, amikor esztendők múlva elhallgatott éjfélkor a zene, s valaki a család asszonytagjai közül susogta inkább, mint mondta, a Blahernész tömlőcébe raboskodó Andronikosz nevét, aki fellázadt Mánuel ellen, eladta messze Panóniában a birodalmat, s most vezekkel valahol mélyen a tömlőcök szárnyán, a kerektorony ívei alatt. Egy perce volt, míg eszmélt, s emlékezett. Már szolgáló leányai álltak előtte, betakarták testét, mely csodálatos meztelenségében hevert végig a sejemlepedőn, szemérmesen és szemérmetlenül is, mert asszonycselédek voltak, akik látták, s valójában csak a nyár ellen védekezett. Mégis szemérmetlenül, mert hisz özvegy volt már, a jeruzsálemi Szent Királyság felkent urának özvegye, aki számára többé nem létezik test, vágyak és világ. Félig kolostorban él, akkonban él, ahová száműzte az új király, s elhalt férjének testamentuma. Szeszélyes kézmozdulat volt, melyel válogatott ruhák között. Almazöld sejem köntöst morzsol, özvegysége előtt kapta, nem volt sohasem még testén. Most ott lebeg kezében, s a grúz leány kiemeli a többi köntös közül. Mindez álom, gondolta, a révület, az ébredés, a köntös, az almazöld sejem reflexei. Öltöztették, s fésülték. Kandelábereket hoztak be, mert egyszerre szürke lesz minden, s egy negyed órán belül fekete. Akkon a mesztelen szürke várkastély idegenül lesi a mágikus szíriai éjt. Ment lefelé, előtte gyertyavivő leányok, utána szolgák fáklyával. Kísérete néhány alabárdos a lépcsőn, s a várnagy íjász legényei. Valaha ilyen volt a vonulások ritmusa a jeruzsálemi palotában. Ma Akkonban él, majdnem apáca. Csak éppen felvette a fűzölt köntöst, erre terítette rá a hermelines, könnyű köpenyt. A szavakat keresi, emléket, egy arcot. Valamit, ami Andronikosszal összefűzi. Valakivel, akinek nincs arca, nincs hangja, csak a vére övé, a vére közös vele. Öreg ember, miért jött ide? Miért merészkedett előre a pusztaságba? Betege, aggastyán teste nem bírja viselni a menekülő útterheit. Szabad-e neki befogadnia? Kémek veszik körül, akik vigyáznak rá, s megtudják holnap, hogy Akkon özvegy úrnője öregebb bátyját úgy fogadja, ahogy megkívánja a vér szerint való tisztesség. A sejem végig suhog, nevető, világos, a mogorba nehéz falak között, melyekben megkásásodik a levegő, s a doh felüti fejét. Hol vár engem? Kérdezi elhaló mosollyal, kisé félve, s kisé kíváncsian. Az ebédlő melletti fogadóban, mondják, és most már tudja, hogy törődtek az estebéddel is, a vendég ma mellette fog ülni, nem lesz egészen egyedül az örök unalomtól gyötört várnéppel, várnaggyal, káplánnal, nótáriussal, az őrség vad, faragatlan latin tisztjeivel. Akkon más arcot kap egy éjszakára. Meghajlott előtte. S aki meghajlott, csodálatos s ifjú volt, nem aggastyán, nem törődött, meghajlott börtönárnyéka, aki keresztül verte valahogy országokon és pusztaságokon magát. Egy-két órája lehetett csak, hogy megtisztítsa magát az útporától, köntös cseréljen, szolgálja rendbehozza szakállát s üstökét. És most ott áll előtte, újból lila köntösben, mint mindig, abban a színben, melyet nem mert volna hordani soha más, csak Andronikos, a vér és gyász színéből keverve, valami a bíborból, s valami az aranyból is. Így áll előtte fegyver nélkül, élemedett szépségének merész s egyszerű fegyverzetében, szakálán ezüstpettyek, s haján a nárdus alatt csillan az ősz. De a test merész, egyenes, sudár száfa, s a hang, mely megszólal, olyan, mint a legszebb zene. Görög zene. Verset mond. Először az első szóhoz szoknia kell. Oly rég nem hallotta, s már kigyomlálták füléből. A vers ősi, Hellászban született. Odüsszeusz mondta el, egy tenger most a szírt fokon, amikor hazavágyódott. S egy asszony előtt mondta, aki látszólag hatalomban s dicsőségben ült a bűvös sziget fejedelmi székében, s hallgatta, amint a bolyongó szava, mint lágy és édes tenger körül csapdossa. Így hallgatta Andronikos szavát egy percig, míg a herceg nyugati lovagok mozdulatával kissé berogy térdével kezét ajkához emeli. Nyugati lovag most ódon görög szavával, majd latinra fordítja a beszédet, úgy hajlik meg mellén összefont kézzel, mint szokás a Szent Palotában. És minden mozdulat fölényes, megható és gúnyos. Valaki egyedül érkezik. Talán ez az egyetlen szál ünneplő ruhája, s egyetlen aranylánca az, ami a nyakában függ, egyetlen fegyverét most takarítja a szolga, s lehet, ha nem ér el alkonyatig akkomba, talán megvette volna az éjszakai szél hidege. De most itt van, az arc mosolyog, az aja két oldalán apró csatornákba gyűlik össze a gúny, amikor önmagáról, vándorlásairól, menekvéséről, veszedelmekről beszél, mintha mindez csak tréfa lenne, mert kikövetheti és kiüldözheti őt, az egyedüli Andronikoszt, aki nem mozgat seregeket, nem torlaszolja el maga mögött híveivel együtt a Hágia Szófia vaskapuját, csak éppen kiásta börtöne oldalfalát, s azóta tévelyeg a kis-ázsiai pusztaságokban, leér a tenger mellé, hol hajón, hol teveháton megy lefelé, valamerre, amerre kevesebben ismerik, és ahol lehet, megpihen. Így ér Akkomba, ahonnan talán nincs is már tovább hova mennie, mert lehet, hogy egyetlen vacsora után Teodóra ráadatja a bilincseket azért, hogy Mánuelnek beteljesedjék a császári szava. De most mosolyog, gúnyos, mert önmagáról beszél, majd egyszerre extatikus lesz, virágba borul beszéde, hiszen szava Teodórára fordul, a húgra, királynőre, s csodára, aki itt él virágba szökkenten, kissé tündérként s istennőként Akkomban, mely épp úgy lehetne az Ida hegyén, a vár lehetne Kalipszó barlangja is. Édes a szava, mert görögül beszél. Latinja nyersebb, nehezebb, férfi számára való. Teodóra hozzásimul szavával keresi, mintha nem merészkednék rá egyenest az anyanyelvre, s félne attól, hogy a várnagy, a káplán, számtartós, az íjászok hadnagya megrója, hogy annyi esztendő után most valakivel, aki vér a véréből, kissé sírva s kissé nevetve anyanyelvén beszél. Bort isznak. Akkomba ritka ünnep. A legjobb bort, s azokat az ételeket kapják, melyeket felhozhat a várnagy, mert nem bő itt a konyha, ha nem érkeznek meg idejére a karavánok, s kimaradnak a hajók, csak abból élnek, amit a szűkös környék kis népe cipel be, a dézsma szállító napokon. De most előadatta a legritkább évjáratok borát. Teodóra iszik, mert vendégül mellette, aki maga is majdnem király. Több a királynál, atya bíborban született, az asszonyapja is, s egymáshoz hasonlatos testük ezer titkos értelmét hordta-e fejedelmi születésnek. Aranyfelhőként úszott az egyszerű akkonbeli udvariak fölött. Egyetlen személyében világ volt Andronikosz, birodalom, szent és üldözött. Kaland, de görög kaland, nem latin aventúra, édes s nehéz, mint a ciprusi bor, több volt benne a cselszövés, asszony és vers, hitvitas, aranyag csengése, mint a latinok laza, terjengő, de hősi eposzaiban. Mindent megkóstolt, megismert már egyszer, lemérte a csengőpénzek súlyát, asszonyok mosolyát, hadvezérek s királyok árát. Volt Kilikiában helytartó, belgrádi herceg, járt Hellászban, Dalmáciában s Nápolyban is. Most szürkén néz bele a gyertyalángba, s ilyenkor a káplán és a várnagy egyformán idézik az ördögűzés formuláit, mert nem lehet jó szándékú ember, aki így csillog, sziporkázik meteor módjára, gúnyosan és fölényesen. Talán keresztet sem vetett magára, amikor megszegték a kenyeret. Vetette keresztet? Ezt kérdezte Teodóra, a szomorú kis özvegy királyasszony, amikor megbújt az aranyfelhő mögé, szomjasan itt a szavát. Olyan volt mindez, mint az álom, amibe belekezdett akkor, amikor felvette a fűzöld ruhát. Mintha az órák nem pergetnék homokjukat, megállt volna minden, senki sem bont asztalt, a szolgáló leányok észrevétlenül kicserélik a lefogyott gyertyákat, a káplán feláll, a várnagy feláll, feláll az őrségkapitány, a diák is, de a királynő nem bont asztalt, és Andronikosz nem lesz kopottabb, nem esik össze, mint varázslat bábúja, aki csak egy órára káprázatos és csodaszép. Nem iszik úgy, mint a latin lovagok, hatalmas kelyhekből, tisztán, s részegeskedve. Vizet, sok vizet önt hozzá, oly utolérhetetlenül kecses mozdulattal, mint aki mutatja, hogy a bor is csak a szín, az illat kedvéért van, a mozdulat játékáért. Ahogy felemeli, csillantja a sárga fényben, bókol vele a húg előtt, s aztán kortyol belőle, szertartás, kisé félelmes paródia. A hideg végigborzong a pap hátán, mert szentségtörés is lehetne, ahogy magasra emeli a kelyhet, áhítatos arccal, mintha szentséget imádna. Amikor Teodóra felé mutatja, valóságos konzakráció, a pusztában bolyongó arca átszellemül, mert asztal van előtte, s szemét egy asszony tengerszínű szemébe fúrhatja. Megleseti arcán a hajszálerek kék játékát, ugyanazt a jegyet, mely az ő arcán is ott rejtezkedik a szakáll alatt, amit minden Komnenosz visel. Eudokiára gondol, a régi-régi szeretőre, aki most Epiruszban él valahol, egy hatalmas birtokon, s bizonyos, hogy emlékezik még a régi, édes bűnökre. De mindez régen volt. Eudokia hervat lehet, s gyermekei vannak urától, csak kósza emlék, ami átsuhan, mert most jeruzsálemi Teodóra több, izgalmasabb minden eddig volt nőnél. Fájdalmasan izgalmas, ez csak vándorló érezheti, aki a porból és pusztaságokból hirtelen valami szédületbe, álomkastélyba kerül. Andronikosz arcáról lassan lefagy a gúny. Valamivel kevesebb, sokkal több lesz az arcában. Asszony hódoltató volt egykor, aki maga alá gyűrte a palota engedelmes hölgyeit, kacagva mesélt kalandjairól. Néha nem is kellettek neki, játszott velük, ingerelte csak őket, s megint máskor ugrott egyet hatalmas hímtigris módjára. Egyetlen egyet csak, egy asszonyért. Mindig kisé gúnyosan, oly leereszkedő mozdulattal s játékos hangon, amit mindenki ismert a Szent Palotában, tudták, hogy Andronikosz most vadászni indul, s tudta ő is, nem palástolta a hangot, inkább őrizte, s vigyázott rá, mint hímvarázsának osztatla részére. Most valami más, mesztelenebb, s forróbb tört belőle elő. Hallotta saját hangját. A gúnyos hangot, melyet elnyom lassan valami más, lüktető szó. Torkában érzi, mintha minden egyetlen kockán állna. Ezen a kockán, hogy ne bontson még asztalt, a kisrokon, s ne mondja, fejét biccentve, hogy hagyományos éji köszöntőt a mindennapit, amit vendégasszony mond vendégének, mielőtt a szolgák a dormitóriumba elkísérik. És ezért érdemes élni. Ezekért a zöld szemekért, melyek változnak, egykép viselik az örömöt s a gyászt, változnak, nem lehet elszakadni tőlük, csodálatosan szépek, a könny irizálja őket, ha emlék vagy élmény fut keresztül rajtuk, s megint a mosoly, ha Andronikosz kastélyukat rajzol kezével a levegőbe, mutatva játékos világukat. Andronikosz önmaga érzi a hangját. Valami van, forró és ellenállhatatlan, mint az akkoni éjszaka, amely betör a nyitott árkádakon át, hűvös is, forró is egyszerre, puszta levegője, ahogy kavarja áramlatait a szél. Ő is érzi, hogy ez az óra, és ez az este nem a színjátékok estéje. Vén tölgy nem hajlik már, s most úgy recseg ropog a szélben, hajlani nem tud már. Mereven és csodálatosan ül, a bor ott vöröslik az áttetsző kristályserlekben, a legszebb s legdrágább kehelyben, mely mint a grál kejhe őrzi a vörös színeket, áttetszik, miként az almazöld köntösön is áttetszik Teodóra testének színe, a pihent özvegyi test, mely kissé apáca, s kissé halott már, mert feledésre lett ítélve, csak a jámborságokra emlékezhet férje rövid betegségére, a gyors halálra s a gyászra, semmi másra nem emlékezhet, mert minden más, a szerelmes emlék is bűn, s nem szabad bűnös emlékeket örökségképpen hordoznia. A test áttetszik, s az arc hozzá színesedik a szemekhez. Illata magányos, s mégis olyan átható, mintha uralkodnék. Ezzel is uralkodnék, ezzel az egyetlen illattal, akkon felett. Királyasszony, a vár az ő birodalma, s kancellár, herceg, trónáló, kostolómester kitelik a parányi kíséretből. Valamennyien száműzöttek, mogorvák, unatkozók. S most ide jött hozzájuk, ő értük jött el Andronikosz. Nem csinál semmi csodálatosat, nem mormolja a mágia bűvös szavait, nem oszt varázsmozdulatokkal szélvészt és rontást. Ül mereven, kissé fátyolos szemmel, amiben minden van. Öregség és halál és sóvárgás, rablás és ragadozás. Ül és hosszú, gyönyörű fehér keze egyetlen gyűrűjével végigesik az asztalon. A varázs lassan kibomlik, szorongatóan szép. Teodóra még nem ismeri a rejtett erőket, melyek játszanak vele. Lehet-e, hogy idősebb vérrokonának látja, öregebb bátyjának, aki múlt időkben kalandjaival botránkoztatta a palotát, s akire a maguk módján azért mind kissé büszkék voltak a komnenoszok. Lehet, hogy az átmenet lassú és észrevétlen, de Teodóra ott ül a perc bűvöletében, hallgatja a különös vendégszavát, elfeledi, hogy illenék asztalt bontani, mert ő a háziasszony, ő viselte Jeruzsálem koronáját néhány évig, s Andronikosz csak szegény, rangja fosztott, hazátlan ember, akinek fejére díjat tűzött ki a bizánci nagy tanács. Kérdi a férfit, s az mesél a világ változásairól. A vándor sok földet bejár, tudja mindig, hogy mi történik. Hallotta-e, hogy meghalt a német asszony? A gyászoló hírnökök eljöttek Antiochiába és Jeruzsálembe is. A gyász nagy, de a nép örül, mert az idegen asszony nem tudott fiút adni a birodalomnak. Tudod-e, Teodóra, ki fogja követni Mánuelt? Ide vagyok bezárva, Akkon várába. Mindig késnek a hírek, s a hírek távoliak. Mondd, amit hallottál, kit jelölt ki utódnak a Bazilleusz. A császár, akinek az úr adjon még számos évet, anyjának népét pártolja. Emlegeti nagyatját, aki nagy király lehetett a barbárok között. Mintha pergamentekercsről olvasnád, úgy beszélsz. Hallottál-e egy fiúról, akinek Béla a neve? Amikor a palotában tanították az országok történetét, hallottam ezeket a neveket. István, Béla, Géza és László. Nehéz nevek voltak, meg kellett tanulnom. De nem tudom, ki ez a Béla, az sem, hogy hány esztendős. Királyuknak öccse. Törvény szerint őt illeti meg Dalmácia s az Illirikum. Talán ezért. De Mánuel, ahogy öregszik, egyre jobban sóvárok Pannonia után. Érted-e, a Bazileusz arra vágyódik, hogy a pusztai lovasok fejedelme legyen. Kíméli őket. Hányszor állt ott a hadakkal Szirmionban, az ország déli kapujában? Talán csak egyetlen kemény ütközet kellett volna, egyetlen hadvezér és ölébe hullott volna az ország, de Mánuel megállt, habozott, várta a követeket. Lehet, hogy várta, hogy neki hozzák el a koronát. Miért jön Béla Bizáncba? A túsz mindenkinél hatalmasabb lesz. Mennyi cím, Teodóra, amivel mi ragyogtunk, azt hittük, úgy vesz körül minket, mint aranyfelhők az isteneket. És most jön a fiú, kemény szavával betör Blachérnézbe, és betör Bizáncba. Nekünk meg menekülnünk kell. Hány esztendős, Béla? A bujdosónak nem adatik meg, hogy a kancelláriából tudja meg a híreket, és ne kósza mesék és szélfúvása után. Úgy mondják, Hugod Mária kisírja a szemét. Idősebb, mint a mátka. Tudja-e Mánuel, hogy erre jársz, bátyám? A puszta homokján meglátszanak a nyomok. Egy éjszakára jöttem, nem akarok bajt hozni te rád. Akkomban én vagyok a Basileus és Basilissa. Néhány falu tartozik hozzá, majorságok és egy kevés tengerpart a vámokkal. Inkább börtön. Merre akarnál tovább menni? Hívtak a puszta hercegei. Pogányhoz mennél? Hívő keresztény, aki bebörtönzi vér szerint való rokonát, és aztán üldözteti végig a birodalmon, amikor menekül. Ki segített nekem a papok közül? A pátriárka vagy a metropoliták? A kolostorok apátjai? Egy öreg halász és néhány szolga és asszonyok, kalmárok és lócsiszárok. Néhány úr, akit száműztek Bizáncból. Miért félnék én a puszta hercegeitől? Félelmes, amit mondasz. Mintha kinyitnád a falakat. Nyugtalanító a beszéded. Reszketni fogok tőle, ha hallom a hangod. Álmodni fogok vele az éjjel. Szeretnék virrasztani álmot felett egész éjjel, miként a versben Digenis Akritas a mese folyó partján, amikor mátkája elszúnyat az üldözés alatt. Akritas mátkájára vigyázott, s üldözték őt is, a mátkát is, Andronikosz. Itt csak téged üldöznek, s én kinyitottam előtted Akkon kapuját. Miért virrasztanál az én álmom felett? Andronikosz felállt. Csak ketten voltak, a szolgák hátra vonultak a bolthajtások mögé, kezükben kancsókkal, kézöblítővel, hallgatag árnyékok, akik nem értik a halk udvari beszédet, mely a Komnenoszok ajkáról pereg le, nemzetségük királyi tolvaj nyelveként. Felállt, az árnyék megnyúlt, elkapott egy kósza lángot, mely kiszabadult a tartóból, s nyugtalanul lobogott szerteszét. Leheletesen érintette a királynő vállát, ott, ahol elvégződött a hermelingallér, s ahogy odaért, megremegett ujja alatt a test. Állt majdnem mozdulatlanul, fegyvertelen őrként, aki csak az éjszaka rémeit ijeszti el. Így mondta Teodóra, virrasztasz álmom és virrasztásom felett. Mondd, lehet-e másként is virrasztani, mint hogy tudjuk, az ajtón túl van valaki, bár az éjszakában, kinyújtja kezét, és nincs senki közelében, megint vár, még mindig nincs senki, ha kinyúlik keze. Lehet-e, hogy ne érezze a virrasztó a kinyújtott kéz melegét? Lehet-e, Teodóra? A hang halk volt, sejem zizegése az akkoni éjben, nem lehet előle menekülni. Az almazöld köntös elhervadt a gyertyák viaszfényében, az arc felitt a festékeit, a szem alatt félelmes sötét karikák jelentek meg körülárkorva a világos, csodálatos szemet. Egy arasznyira hevert egymástól a két kéz, két gyűrűs ékszer. Egyetlen érintés a két száműzöttnek a világot jelentette, de kívül ott álltak a szolgák, nekik azt kell hinniük, hogy Teodóra s a távolról érkezett herceg országról és birodalomról beszélnek. Talán újból vitézek jönnek Akkon elé, mennyegző lesz új násza a királyasszonynak, vígvilág a mostani örök félgyász helyett. Az arc mosolyog, meghajlik udvari tartásban, a szem színe változását nem értik a szolgák, s nem értheti senki sem, ahogy Andronikosz úgy nézi, mint a csodát. Könyörülj meg, asszonyom, a virrasztón. Ma jöttél, Andronikosz, mint vándor, vendég vagy, s már megrohannád a várat? Hányszor mondhattad ezt, Teodóra? Hányszor hallhattad ezt, Andronikosz? Már ez az éjszaka más minden éjszakánál. Nem tudom, nekem nem voltak éjszakáim. gondok és gyász és baj. S éjszakák a beteg ágy mellett, amikor Belduint elvitte a száraz köhögő halál. Én nem szedhetem versbe kalandjaimat, mint te tetted nem egyszer, Andronikosz. Nem éltem eddig. Mindaz, ami történt, nem volt. Nem is emlékeztél rám. Egy vár volt a pusztaságban, melyet el kellett érni estére. Épp úgy mentél volna hitetlenekhez is. Meddig tartasz magadnál? Amíg az illem megengedheti. Utána elbocsátasz? Ismered-e a veszélyt? A világ körös körül Mánuel hűbérese. Ha hírvívő érkezik Bizáncból, bilincsbe veredsz és kiadsz a stratégosznak. Ezt hiszed rólam? Kényszerítenének. Kinyitnám a titkos járat kapuját, mely az én szobámból visz a föld alá, hogy elmenekülhess. És ha nélküled nem menekülnék? Hányszor mondhattad ezt a szót? Nem tudok már esküdni. Nézd rám, Teodóra, nézd rám. Nem tudok esküdni. Teodóra kezébe vette a kis fekete csontkeresztet, mely az asztal fönn feküdt, emlékül annak, hogy Jeruzsálem egykori királya halott. A tárgyak lelket kaptak, éltek, s reszkedtek. Minden reszketett, a szemnézése, a hang, a világ körülöttük. Akkon, egész akkon is. Nem akarsz nálam maradni? Itt nem maradhatok, miattad. Egynapos vendég lehetek csak, holnap estig tűrj meg. Jeruzsálem királynőjének hívtak. Tudod-e, hogy akkon börtön? A kulcs a te kezedben van. Miért meneküljek? Kivel meneküljek? Velem. A hang elszaladt, visszakerült a bolthajtások mögül, nem volt válasz rá. Teodóra felállt. A zöld sejem végigesett a kőpadlón. Az álmos apród lehajlott az uszályhoz, felemelte esetlen kezével. A hang ijesztően nyugodt volt, méltóság teljes, mintha udvari játék lenne, halk metafora, melyet költő nyelvéből idéz. Elkészülhetsz egy éjszaka. Elkészülhetek egy éjszaka. Merre viszel? A puszták hercegeihez. A puszták hercegei engem is befogadnak. A köpeny széles. Andronikosz köpenye olyan, Teodóra, mint a bőr, amit szétvagdaltak egykoron a kártágói partokon. Elnyelte a birodalmat. Ilyen Andronikosz köpenye. Elnyeli a birodalmat, Mánuel birodalmát. Ha egyetlen pontot találok, ahol megnyugodhatom. Ez az éjszaka hosszú, köszönöm neked, Andronikosz, hogy kisebbik része már eltelt fölöttünk. Ne virrasz, pihenj! Ha indulunk a pusztába, szükség lesz arra, hogy pihenj. Kezét felemelte könnyen s szertartásosan. Királyasszony volt, akinek lépését talán holnap belepi majd a homok.